Murray splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in.
Harden trying to get free. Down to three. Down to two. It's a three. Good. Good. He got it.
Tatum drives down and throws it down. Wow.
Spread floor. Lillard with 47 tonight. Working it down to 2-1. A deep three.
Sziasztok!
Sziasztok!
End van podcast a mikrofonnál.
Hajnal Dani.
És Omar Little. És a mai témánk az újoncokról fog szólni. Méghozzá azon apropóból, hogy pár hete, amikor beszélgettünk, akkor egyszer csak elhangzott, most már nem emlékszem, hogy melyikünk szájából, de valahogy elhangzott az, hogy az újoncok azért a playoffban na, ott föl van nekik adva a lecke, és nem túl sokat tesznek hozzá. És aztán erről voltak később is polémiák, hogy akkor mennyire vagy mennyire nem. És azt gondoltuk, hogy akkor nézzük meg, végülis itt kezdődik a playoff, tehát még azért olyan rettenetesen súlyos implikációk nincsenek így egy-egy meccs után.
Igen, és egyébként, mint most így a számos statisztikából kiderült, nem azért nem tesznek hozzá, mert nem olyan jó játékosok, hanem alapvetően azért nem tesznek hozzá, mert kevesen jutnak be a rájátszásba az első idényükbe. Úgyhogy igazából itt nem a játék tudásukról mond el, hanem alapvetően arról szól az egész, hogy ugye minél jobb vagy, annál rosszabb csapat drafton, most persze ez nyilvánvalóan nem teljesen igaz, ugye, hogy a történelem alapján, de ez az elv.
Erről beszéltünk ugye, amikor az érés folyamatát is egy picit pedzegettük egy-két hete.
Én megnéztem statisztikákat, találtam egy olyat, hogy 2022-ben megnézték az elmúlt 22 évet, ez nem tudom, neked megvan-e, tehát hogy ez 220 játékos, akit az első 10-ben draftoltak, tehát 2000-től 2022-ig. És az jött ki, hogy vagy ebben a 22 évben 54 játékos volt ebből a 220-ból, aki az első idényben legalább 60 meccsen kezdett. Vegyük azt akkor annak, hogy ezek a, nem tudom, meghatározó játékosok. Tehát 60 meccset kezdett, 30 percet játszott legalább. Tehát, hogy ez olyan volt, hogy...
És 30-et játszott is, mert azért az sok.
Igen, tehát, hogy berakunk a csapatba, és te mostantól kezdve a csapatunk alappillére vagy. Tehát ez 220-ból 54, ami olyan 20%, 25. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha az első 10-et veszed, akkor az első 10-ből is évente mondjuk 2, max 3 olyan van, akiket egyből beraknak a csapatba. Persze, értem én, hogy...
Jó, de azért, hogyha a 30 perces határt mondod, akkor azért ez nem csak, hogy berakják a csapatba, tehát a 30 perc az egy
meghatározó dolog.
Igen. Tehát 30 percet azért egy csapatban azért ezt hangsúlyozzuk ki, hogy 3-4 játékos játszik maximum, de mondjuk ez 15 évvel ezelőtt se lehetett több 5-nél, szerintem.
Igen, ez így van. Viszont ami engem nagyon meglepett, és nem is igazán hiszem el, pedig több helyen leírták, és több helyen megnéztem, hogy a 220 játékosból csak 9 jutott be első idényében a rájátszásba, ami nekem szinte nem elképzelhető. Hát ez azt jelenti, hogy olyan, hogy annyira nem javultak fel a csapataik, mert ugye azt ne felejtsük el, hogy ugye nagyon sok olyan draft csere van, hogy alapvetően majd jobb csapat fog draftolni elől, és most mondjuk az első 10-et veszük, tehát most nem is az első 3-ról beszélek, de mondjuk egy 8. helyre már oda kerülhet egy olyan csapat, aki egy...
Igen, de hogyha az egy jó csapat, akkor egy újonc nem fog 30 percet játszani. Tehát
ez
én azt gondolom, hogy valószínűleg ott van a vágás, igen, hogy az nagyon sok, tehát hogyha ezt ugyanezt a statisztikát arra néznénk,
hogy olyan játékos, ki,
igen, vagy mondjuk a 15 és 20 között
van ott a már teteje, sok benne.
És a 15 és 20 között azért az már egy olyan játékos, aki a rotációban benne van, alapvetően benne van. Tehát ha mondjuk azt nézzük, hogy az idei szezonban, mert ugye azt mondtad, hogy ez a 2022-ig volt,
igen,
az idei szezonban, akikről fogunk beszélni, ott a csúcsot az kb. Mondjuk a Hákez jelentette 28 perccel, és a Holmgren nyilván 29-el.
Tehát 30-as nem találunk.
Hogy nem érik el a 30-at. Most igen, egyébként, hogy van-e olyan játékos, akinek megvolt a 30 perc, én azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel nincs, és ezért mondtam azt, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt mi volt, vagy most mi van, mert azért azt látjuk, hogy a percek alapvetően mennek lefelé, és ez nyilván azt jelenti, hogy nem csak a csúcsjátékosok nem játszanak már 43 perceket, tehát azért megint csak nem tudom, mert ezt nem néztem, de hogyha jól gondolom, akkor most ilyen 38 percnél nem nagyon játszhat többet kb. 38-39 között mondjuk, az, aki a legtöbbet játsza. Nem az újoncok közül, a bárki közül. Ehhez képest azért emlékszünk azokra az idényekre, amikor mondjuk mit tudom én, a Letrels Privel, aki egyébként a hétvégén ott volt, és ő is ünnepelt a Gardenben, amikor lenyomták a Sixers-t. Neki volt olyan idénye, amikor 43-at játszott, ha jól emlékszem. És hogy a 40 perc, ez egy, most nem azt mondom, hogy egy átlagos teljesítmény volt, de 40 percet mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy 23, és most nem tudom pontosan melyik idényben, de hogy abban az időszakban 40 percet azért átlagolt 10 játékos egy idényben, de lehet, hogy 20.
Hát igen, engem is nagyon
meglepett. Most ilyen már egyáltalán nincs.
Pont néztem a Lakers-Denver első meccs statisztikáit, és ott a LeBron is, a Davis is, és még a Russell is 40 fölött játszott. A Davis 44-et játszott, de amúgy nem nagyon találsz olyat, aki valóban. Doncic oké, az játszott 42-t, de az...
Hát illetve bármikor, amikor megnézed a New York csapatát, akkor tulajdonképpen 8-an játszanak 48.
Jó, de az percig, az edzőnek, de... a edzőnek az elmebetegsége. Egyébként most csak kette játszottak, tehát a Hart és a Branzo játszott 41-et.
Igen, és a Hartnál azért tegyük hozzá, hogy azonki ugye a második fél időben nem jött le. Ott a legvégén, amikor elkezdte a három pontosokat ontani, az egyébként nem kifejezetten erről ismert Hart. Az nagyon vicces volt a negyedik negyed előtt, amikor őt kérdezték meg, hogy és neked személyesen mit kellene többet hozzátenned, hogy a Philadelphia ne tudja újra megfordítani a meccset. Hát kicsit jobban oda kell figyelnem, és ez és az. És akkor az utolsó két percben benyomott néhány három pontost, azt hiszem hármat talán, leszedett még egy-két támadó lepattanót, ami azért ugye specialitása. Zárójelet itt bezárom, csak elvitt a hív, mert végül is ugye Josh Hart, mint azt a End One Podcast lelkes hallgatói tudják, itt elég jó helyen van.
Külön helyet foglal a szívedben.
Így van, így van. Úgyhogy nem is újonc akkor.
Lényeg az, hogy tényleg szerintem a most a rejátszás első 8 meccsén volt 10 játékos, aki 40-et játszott, vagy nem. Tehát, hogy valóban nagyon ritka.
Igen, és egyébként azt is tegyük hozzá akkor, csak hogy tényleg a perspektíva miatt, hogy a rájátszásban ezek a számok fölfelé mennek, hiszen itt már nincs hova tartalékolni, nincs mire vigyázni. Nyilván ezért volt az, hogy a Lakersnél három játékos belefutott ebbe, mert egész egyszerűen az volt, itt nincs hova tartalékolni, mindent ki kell tenni az asztalra. Ha valaki ellen, akkor itt. Tehát ugye, akkor még egy, nagyon sokat beszélgetünk az újoncokról, ugye, kedves hallgatók? Szóval itt a múlt héten azért, amikor fölmerült ez, hogy vajon tartalékol-e valaki, vagy próbálja elkerülni, vagy igen, miért nem próbálta elkerülni jobban a Lakers
a Denvert.
Igazából azért az a helyzet, hogy a LeBronnak mondjuk az, hogy nyugodt döntőt játszhat, vagy nyugodt első kört,
azt
szerintem tök mindegy. Szóval tényleg az a helyzet, hogy neki ez teljesen mindegy. Ahhoz, hogy tovább tudjon menni, ahhoz meg át kell menni a Denveren. És akkor igen, beszélgettem valakivel, aki erre felvetette, hogy na jó, de hogyha később kerül össze a Denverrel, hát ha megsérül valaki az ellenfélnél, vajon kire gondolhatott, vagy bármi ilyesmi, lehet, de ez szerintem ez nem tud kiinduló.
Ja, nem, de nem hiszem,
hogy ezek a játékosok eleve
játszanak.
Igen, meg hát ezek a játékosok eleve azt gondolják, hogy én vagyok a legjobb. Mindenki azt gondolja magáról kb. Lásd, a Russell is azt gondolja magáról például, hogy én vagyok a legjobb. És akkor, ha nem tudom megverni azt, akit meg kell verni, akkor úgy sincs keresni
valamit. Nem is igazán, tehát hogy inkább nyaral, mint hogy átszenvedje magát két körön, majd kikapjon ugyanúgy a Denvertől.
Hát, mert neki az egy nagyobb szívó lenne.
Mint ahogy simán ki tud kapni az első körbe is.
Igen, neki az egy nagyobb szívó lenne, ez biztos. De ha már itt vagyunk, és akkor most innen vissza tudom kötni ügyesen, nagyon ügyes lesz, az újoncokhoz. Ugye azt mondjuk, hogy mindenki azt gondolja magáról, hogy ő a legjobb, és ezért tud annyit játszani, és ezért tudja kihozni magából azt a teljesítményt. És az újoncoknál itt van az egyik legnagyobb rákfene, és akkor még majd megfejthetjük, hogy egyébként miért játszanak annyit, vagy miért nem játszanak annyit, de hogy még azok is, akik játszanak, azért egész egyszerűen az történik, hogy az a típusú intenzitás, ami itt előjön, és amire mondjuk a LeBron ugye például azt mondta, hogy hát az a különbség egy alapszakaszbeli, meg egy playoff meccs között, hogy az utóbbinak kétszer akkora az intenzitása, és az újoncok egész egyszerűen, ugye neki már az is egy nagy lépés volt, amikor az egyetemről, vagy a bárhonnan, ahonnan jött, egyszer csak bekerül az NBA-be. Ez lehet látni, hogy nincs nagyon olyan játékos, aki ezt olyan sértetlenül végighozná 82 meccses szezon. Tehát, hogy akik végigjátszák, azoknál is általában van egy elég erőteljes hullámvölgy, mert azért 30 meccsről megy föl 82-re hirtelen. Ehhez képest, ugye a playoffban, amikor még nagyobb az intenzitás, sokkal könnyebben kezdik el őket pusolni, sokkal inkább, hát most nem is, tehát amikor téged is megcéloznak, tehát ha te 82 meccs után benn vagy a rotációban, akkor egyébként valamilyen szinten már benne vagy az ellenfél scouting reportjában is. Hát lehet, hogy nem azért, mert hogy védekezni kell rajta, de lehet, hogy azért, mert te vagy az a gyenge láncszem, akit majd támadni fognak.
Hát ráadásul én baromi kíváncsi lennék, hogy ezek a csapatok, csapaton belül is, mert az, hogy az ellenfél az arra megy rá, hogy a gyenge láncszem, meg aki nem szokta meg ezt az intenzitást, bla bla bla, meg hogy oké, okay, hogy egyetemi...
Szóval egy bla, amit mondok közt.
Nem, de hogy oké, okay, hogy egyetemi... nem tudom én, March Madness, meg Sweet 16, meg Túró, de hogy ugye nyilvánvalóan az NBA játékosok úgy tekintenek erre, mint a homokozóból, de játszanak a kisfiúk, bár ők is, a nagy részük ezt átélte.
Igen, de hát azt gondolják, hogy mi is voltunk kisfiúk.
Nagyon mi voltunk kisfiúk, és mi most már nagyfiúk vagyunk, de azt, itt jött a kisfiú, tehát szerintem baromi érdekes lenne azt megtudni, hogy egy csapaton belül is, nem mondom most ne az ellenfél szemét nézzük, hanem hogy csapaton belül is, hogyan tekintünk egyrészt, hogyan tekintünk rá játéktudásban, még akkor is, hogyha ő a nagy egyetemi sztár, illetve hogyan tekintünk rá bizalom tekintetében, és én értem, hogy akkor már 82 meccset együtt játszottunk, tehát már ki kellett alakulni valaminek, de hogy van-e valami fajta lenézés, valami fajta tud hol a helyed, mert például nekem nagyon érdekes, most megint nem akarok nagyon messzire kalandozni, de mondjuk a dartsban egy nagyon jó példa ez az új srác, ugye a Luke Littler, aki 17 éves, úgymond újonc, most nevezzük újoncnak, és mondjuk VB döntőt játszott. Tehát nem az, hogy azt mondják rá, hogy jó, hát ez nagyon tehetséges kisfiú, hanem mondjuk VB döntőig eljutott. De bármelyik úgymond menő játékost ma megkérdeznek, láttam velük sok interjút, mindig külön kihangsúlyozza, hogy nagyon örülünk, hogy itt van, nagyon sokat köszönhetünk neki, nagy jó, hogy a darts ilyen népszerű lett, nekünk is sokkal jobb, hogy ő itt van, gondolom szponzor, meg tévé, meg stb. Tekintetében, de hát azért neki még sokat kell tőlünk tanulnia. Tehát van egy ilyen összefogás, úgymond, oké, hogy ez egyéni sport, de hogy van egy ilyen összefogás, hogy öcsi, azért óvatos legyél, mert majd megtudod, mi minden jár még ezzel, és ez valószínűleg a kosárban is így van.
Igen, de hát ez egyrészt az életben is így van.
Én értem csak, hogy ez nagyon kihangsúlyozza mindegyik. Tehát mindegyik kihangsúlyozza, hogy én már nyertem 26 versenyt, ő még csak egyet nyert, vagy kettőt nyert. Én már 18 éve játszom itt a profik közt, ő nem tudom, egy éve.
Igen, csak ezekben a mondásokban azért az a nehéz szerintem.
Hogy alapvetően be vagyunk szarva attól.
Hogy persze, ő... hogy ezt mondjuk. Így de van. Igen, tehát ha visszagondolunk mondjuk arra az argentin focistára is, aki az első válogatottságán, amikor becserélték, akkor 30 másodpercen belül kiállították igen. A magyar válogatott ellen. Mindenki, aki nem tudja, hogy kiről beszélünk, az keressen rá. Egy ismert nevet kell
nem
keresni,
bizony, hogy
ennyit segítek azért. Szóval, hogy ez egy kétélű fegyver, és igen, azért egyébként látjuk, hát ez a mindenben ezt a kifutást látod, hogy ahhoz, hogy igazán nagy legyél, és akkor tényleg most itt vagyunk, hogy, mert akkor fognak megbízni benned, hogyha annyira számíthatnak rád, hogyha te olyan dolgokat mutatsz.
Igen, csak amit én mondok, az abba én egy olyan dolgot is belevettem, hogy tök jó, hogy itt vagy, de nehogy már te legyél a sztár idén, és ebben nem vagyok teljesen biztos, de szerintem van bennük egy ilyen dolog, mert ugye már sokszor beszéltünk erről, hogy az egyén, mennyire fontosak az egyéni sikerek, mennyire fontosak az egyéni elismerések, tehát én azért továbbra is tartom azt, hogy van bennük egy kicsi, nem azt mondom, hogy inkább ne nyerjünk, ha ő lesz a sztár, de ez a úgy nyerjünk, hogy ő tök jó, de igazából az én vállamat veregessék, hogy miattam nyertünk. Ez mondjuk biztos van pár játékos, akit annyira nem érdekel, de szerintem a nagy része az azért még mindig
igen, de azért igen, de azért ez alapvetően szerintem ez így is van. Tehát, hogy olyan csapatot, ahol egy újonc a legjobb, azt gyakorlatilag nem láttunk nyerni. Tudunk rá példát mondani, méghozzá egy elég hangzatos példát tudunk mondani, és egy elég látványos példát. Akkor ne rejtegessük, ugye, Magic Johnson-t tovább, mert ha más nem, akkor aki a sorozatot látta, a Winning Time-ot, annak mondhat sokat egyébként ez a dolog, vagy aki bármilyen szinten tisztában van az NBA kosárlabda alapjaival, annak mondhat sokat dolog, tehát a 80-as döntőről beszélünk, ahol ugye a hatodik meccsen, mikor a Jabbar megsérült, mármint hogy a Jabbar már
az
nem tudott
meccsen
játszani.
Sérült meg.
Igen, tehát a hatodik meccsen nem tudott játszani, és egyébként az irányító, és mondanám, hogy a kis irányító, de ugye 6-10-zel azért egy nem annyira kis irányító volt, de centernek nem volt olyan hatalmas, csak dobott 42 pontot, leszedett 15 lepattanót, adott 7 asszisztot, hát MVP lett, és bajnokságot nyert
a csapata. De ha Jabbar nem sérül meg, akkor most akkor soha nem beszélünk erről. Aztán arról beszélünk, hogy ő az MVP, már Jabbar, és a Magic tök jó, hogy ott volt, és fantasztikusan játszott, de hát ez a Jabbar csapata volt.
Igen, de azért a Magic, azt tegyük hozzá, hogy itt egy 18-10 és fél, 9 és felett átlagolt,
három
szerzett lopott labdával, tehát hogy ez majdnem egy tripla-duplát.
Igen, de akkor is az lett volna, hogy tök jó, hogy jöttél, de ez az én csapatom. Mondja a Jabbar, ha nem sérül meg.
Igen.
És aztán halálosan zavarta őt belül, hát, hogy ez történt.
Hát ott látjuk ki,
visszacsatolva
az a film szerint ugye látjuk is, és egyébként az valószínűleg valós is. Az a Jabbar egyébként, aki, hát vagy ha nem is ő, hanem Lou Alcindor még,
igen.
35-17-tel kezdte a saját playoff pályafutását, egy kelet döntővel akkor még a Milwaukee színeiben. Szóval vannak ilyen, most erre azt kell mondjam, hogy anomáliák, de hogy az, hogy valakinek azt mondják, hogy te vagy az első számú játékos, az nagyon ritka, ebben igazad van. Tehát, hogy ez azt általában nem engedi meg a csapat hierarchia, vagy akkor tényleg olyan csapatba kell kerülnöd, tehát azért azok a csapatok, és akkor itt egy picit visszakanyarodva ahhoz, amit az elején is mondtál, hogy milyen kevesen jutottak ebből a rájátszásba, legalábbis azok közül, akik sokat játszottak. Igen, mert sokat játszani tényleg azokban a csapatokban lehet, akik szarok. Akik azt mondják, hogy fejlődjél itt a pályán,
hát sőt,
elkövetheted a hibáidat.
Wembyt láttuk idén, még sok esetben ott is az van, hogy ennyit játszhatsz. Vagy emlékszel a Jordan a sérülése után, oké, hogy akkor már nem volt újonc, de ilyen is biztos van, tehát ha egy újonc megsérül a nagy sztár újonc, akkor valószínűleg őt is utána onnantól közül úgy kezelik, hogy ho-ho, akkor ha te ilyen hát hamar megsérültél, akkor most meccsenként 10 perced van, mert nekünk 10 évre kell lesz, nem az idei szezonra. Ugye összesen két újonc lett MVP, alapszakasz MVP valaha, ugye a Chamberlain, ami egészen elképesztő, hogy ugye 37 pont meg 27 lepattanós átlagot sikerült hoznia.
Igen, mondjuk ugye azért az ott egy egészen másik világ, és
jó, például, okay.
Jó, neki akkor azt mondom, hogy a playoffban ott a 33-26 volt a...
Ami szintén nem annyira rossz.
Nem.
És hogy a Wes Unseld volt még ugye rookie-ként MVP, ami...
Igen, de hát hogy azért, hogy lássuk, hogy hol tartunk most, tehát hogy ez most azért már teljesen elképzelhetetlen,
teljesen.
Olyan szintig is elképzelhetetlen, hogy a Wemby gyakorlatilag az All-NBA három csapatba se fog bekerülni.
Hát azért arra baromi kíváncsi lettem volna, hogy azt mondja a San Antonio, hogy figyelj, meccsenként játszol 44 percet, és csinálj, amit tudsz.
Oké, na de ez mindegy, mert nem mondja azt, mert az történik, amit jó, mondtál, mert 10 év múlva is akarják,
igen.
Mert azt akarják, hogy ez a játékos őket bajnoki címekre vezesse, tehát nincs értelme. Valószínűleg, hogyha mondjuk a Spurs edzője a Thibodeau lett volna, és szegény most
így
kapja az ívet egy kicsit, miközben meg...
Már hetek óta kapja.
Igen. Igen, miközben viszont azért tényleg hozzá kell tenni, hogy a New York, amit én
megértem,
utáltam, a New York egy olyan csapat, ami tehát simán lehet nekik drukkolni szerintem, mert az, amit csinálnak, az annyira közel van ahhoz az ideához, hogy mi egy csapat vagyunk, és egymásért küzdünk, és mindent megteszünk, és föltöröljük a parkettet.
Hát és másikak lettek keletet, ne felejtsük el.
Igen, csak na.
De minden mellett.
Szóval, hogy azért még a Thibodeau-nak se hagyták volna, hogy 40 percet tolja, igen, a Wembyt, mert egész egyszerűen azt mondták volna neki, hogy nem, akkor ha választani kell, akkor őt fogjuk választani mindig helyetted.
Hát mondjuk kérdés erre, hogy reagált volna?
Hát valószínűleg nehezen.
Igen.
De hogy ezzel együtt, ez most már egy no-go kategória szerintem.
Abszolút, igen.
És innentől kezdve viszont az van, hogy azzal a szezonnal, amit produkált, és azért erre nehéz bármi mást mondani, mint hogy borzasztóan jó szezon volt, arra sincs esélye, hogy a 15-be bekerüljön. Vagy hát biztos lesz, akinek fönn lesz egyébként a szavazólapján, vagy most már valójában fönn volt, csak igen, ugye mi még nem tudjuk az eredményeket. Tehát biztos van olyan, akinek fönn volt a szavazólapján, de gyakorlatilag erre nincs esély, különben azért sem, mert tényleg olyan erősen beágyazott és megalapozott sztárok vannak, hogy ezeket nem lehet lenyomni, és most akkor nem csak a játék tudásban gondolkodom, hanem abban is, hogy a marketing gépezet, a bármi, tehát mit csinálnának egy újonccal, mit tudnának kezdeni vele.
Persze.
Abban a kontextusban, hogy most ő adjon el mindent. Tehát itt azért föl kell építeni a dolgokat. És egyébként azért az egy érdekesebb kérdés, hogy a ilyen szempontból, hogy a oké, ez van az első évben, de mi van a másodikba. De mielőtt ide elmegyünk, akkor ha még itt turkászunk egy kicsit a múltban, akkor egyébként így azt mondanám, hogy persze hát volt ez, hogy a Wilt, aztán volt ez, hogy a Karim, aztán volt ez, hogy a Magic, és akkor ez a 60, 70, 80, és akkor 90-ben például volt egy olyan újonc megint, aki jelentős hatással volt a ligára, és aki azonnal a csapata első számú játékosa tudott lenni, ez a David Robinson volt, aki ugye 24-12-t átlagolt, és a nyugat második körbe kiesett a San Antonioval, de hetedik meccsen esett ki. Egy olyan csapat ellen, a Portland ellen, aki utána döntőbe került, az ott egy nagyon, nagyon éles volt, tehát ott konkrétan nekem így megvan, ráadásul most abban már nem vagyok teljesen biztos, hogy a hetedik meccsen volt hosszabbítás, vagy a hatodikom, de én úgy emlékszem, hogy talán a hetedikem, meg ráadásul az úgy sokkal drámaibban hangzik,
abszolút.
Azt hiszem, hogyha ezt mondjuk, és ott a Robinson volt abszolút annak a Spursnek a vezére, hozzá kell tenni, hogy ez a Spurs, tehát ha most beszélsz valakinek a Spursről, nem, inkább azt mondom, hogyha mondjuk 5 évvel ezelőtt beszéltél valakinek a Spursről, akkor az ott egyértelműen a hierarchia teteje is a modell franchise kategóriában volt. Most nyilván az elmúlt 5 év az mondjuk egy kicsit ezt korrodálta.
De ki tudja, mi lesz a
ezt az imidzset. Viszont 90 előtt, tehát mielőtt a Robinson oda került a csapathoz, ők senkik voltak, de tényleg senkik.
A Robinson az érdekes, hogy ugye 25 éves volt már.
Igen.
Mire bekerült.
És pontosan ez az,
mert ami két miatt... Két évig katona volt, úgyhogy azért az is vicces, hogy valaki bekerül a ligába, óriási sztár lesz, úgyhogy előtte 23 évesen azt mondja, hogy jaj, most nem megyek az NBA-be, mert hát két évre elmegyek katonának, ami... Tehát azért ezt se fogod ma látni,
nem.
Hogy a legnagyobb egyetemi sztár, vagy a legnagyobb ifjú sztár az azt mondja, hogy jövök majd, de most még két évig elmegyek katonának.
Hát igen, és itt ugye megint csak azt kell mondjam különben, hogy erről ezt is érintettük valamennyire a múltkor, hogy azért sem mondja, mert olyan pénzekről beszélünk, tehát most azt én nem tudom, hogy 90-ben a...
Azért akkor is biztos. Meg... Tehát az, hogy egyetemen nem kaptál semmit, ahhoz képest egy újonc szerződés, nagyon sok pénz volt.
Igen, de azért nem ezek a nagyságrendek voltak. Tehát, hogy most azért, hogyha megnézed, most már nem is tudom, kinek néztem. A Hákeznek néztem, azt hiszem, vagy de talán neki, hogy 31 millió az első 4 év. Érted? Az azért, vagy lehet, hogy tehát a morzsákkal
az egyik,
lehet, hogy 32. Hát az azért az elképesztően sok. Tehát, hogy ott az azt jelenti, hogy neked különben, hogyha nem vagy nagyon idióta, akkor neked örökre rendben van az életed. Örökre rendben van az életed. És ez egy 18. választás volt. És oké, hogy látjuk, hogy tovább növi magát, ha minden igaz. És akkor neki nem ez lesz az utolsó szerződése. És még ehhez bőven fog tudni hozzápakolni. De ez egy 18. Tehát a Wembinek nem ennyi. És egyszerűen nincs az, hogy te azt mondjad, hogy jó, még akkor egy kicsit várok, és majd jövök.
Jó, de szágeszéltük, hogy teljesen...
Tehát egyszerűen nem is kockáztatja meg senki.
Ezek a pénzek. Egyébként a David Robinson 2.265.000 dollárt keresett az első évben.
Első választásként.
Igen, igen, igen. Ami azért a 31-hez 4 évre, az kicsit más.
Na mindegy, szóval ezt lehet itt még ragozni, de a lényeg az, hogy azok az idők igazából elmúltak, hogy első számú játékosként tudjál bejönni egy csapatba. És ez még akkor is igaz, hogyha mondjuk 2018-ban, tehát hogyha ha még erről beszélünk, hogy a milyenek voltak azok a játékosok, akik régen jöttek, akkor 2018-ban Jason. Két játékos is, hát az egyik Jason volt, aki ugye kelet döntőt játszott, és végülis 4-3-ra kaptak ki, ott csak a Clevelandtől, attól a Clevelandtől, amelyikben tegyük hozzá még akkor ott játszott a LeBron. A másik pedig...
Ja, és a Tétumnál azért az jegyezzük meg, hogy ő 13 pont körül volt az átlag, a 13,9 az alapszakaszban, majd a rájátszásra föltolta 18 és félre. Tehát, hogy azért az is meglepő, hogy, és ő azért ott meghatározó ember volt.
Igen, azzal együtt, hogy azért lehetett látni, és akkor most nem jó pofa szó viccként mondanám azt, hogy zöld fülű volt, de hogy azért ott lehetett látni, hogy ő még nem, inkább úgy mondom, hogy most lehet látni, hogy mekkora különbség van az akkori tétum és a mostani tétum között.
Hát igen, de hogy az, hogy ő így felvitte az átlagait, az azért azt is jelenti, hogy bíztak benne, hogy megadták neked. Tehát nem az volt, hogy verekedett a kispadon, és bárkit beívtak cserének, akkor ő felvette a mezét, és berohant a helyére, hanem őt használták, és ezek szerint iszonyan utálom a meghálálta a bizalmat kifejezés, de igen, meghálálta a bizalmat, és...
Én meg a kis csillagokat utálom, de azért ugye oda kell tenni, hogy annak, hogy a Tétum úgy fejlődött, és ez egyébként ilyen szempontból egy nagyon, nem is tudom, hát egy érdekes kérdés, hogy mi lett volna, ha a Gordon Hayward az első meccsen azonnal nem cseszi szét a lábát.
Mi lett volna, ha valami foglalkozunk?
De egyébként a Tétum akkor is játszott volna, hát és kapott volna lehetőséget, hiszen azért benne körülbelül ugyanez benne volt. Ott az volt az érdekes, hogy azért ő föl tudta venni azt a nálánál valószínűleg akkor még nagyobb kabátot, és most nem is a Hayward akkori kabátjára gondolom, de hogy a Tétumnak egy egészen másféle beilleszkedése lett volna a ligába, hogyha nem kell azonnal mély vízbe ugrania. De bedobták, és megcsinálta. Szóval ilyen szempontból nyilván növé a dicsőség, de 2018-ban nem ő volt az egyetlen, aki újoncként playoffba lépett, hanem a Donovan Mitchell is, aki ugye ráadásul óriási meglepetésre akkor az Oklahomát kiverte a Jazz, és aztán a Houstontól kapta ki, amit most ugye megint nem, vagy nem tudom, hogy nem így van a fejünkben, de valójában nem így van a fejünkben, hogy a Houston azokban az években a legnagyobb kihívója volt a Golden State-nek, talán nagyobb, mint a LeBron-féle Cleveland, és ezeken a meccseken, tehát a Mitchell is 24 pontot tudott átlagolni, és egész egyszerűen az látszott, ami szerintem azóta is látszik rajta, és hogyha itt tartunk, akkor nem tudom nem beszúrni, hogy az egyik legalul értékeltebb játékosnak tartom a Mitchellt.
13. választott volt, tehát őt nem is
várták,
nem is tartották ott nagyon.
Igen, de hogy igazából most sem, tehát amikor így arról beszélünk, hogy ki milyen, miközben azért a Clevelandet is értem, hogy nyilvánvaló volt, hogy meg fogja emelni, de azért olyan szintekre emelte meg a Clevelandet, amit nem várt senki, és valóban tavaly az első körben nem tudtak a playoffban tovább menni a New York ellen. Ez most ilyen fekete pontként van ott, vagy nem tudom. Miközben meg, ha megnézed, akkor ő általában azért hozza magát a playoffban, sőt, vannak ugye csodálatos meccsei. Lásd például, hogyha visszagondolunk, amikor a Murray-vel voltak a nagy küzdelmei Denver és Utah színekben. Szóval, hogy ő is ott be tudott úgy jönni. Érdekes volt, hogy ott ő első számú játékossá tudott válni nagyon hamar, de ezek azért a kivételek, abszolút. Szóval, hogy egyébként azért, ami nagyon érdekes, hogy egy picit ezt az ős időszak részt lezárjuk, hogy tudod, hogy újoncok közül kiadta a legtöbb asszisztot egy meccsen?
Sejtésem nincs.
Na, mert ugye gondolhatnánk, hogy a Magic Johnson, akit
de nyilvánvalóan nem hiszen, akkor nem tennéd fel a kérdést.
Akkor nem tenném fel a kérdést. Ugyanannyit, mint a Magic, 16-ot a Nate McMillan is adott. A Nate McMillanre még egy kicsit jobban emlékszünk, igen. Azért ismerő sokat edzősködött. De Spud Webb, aki nekünk még mond valamit, mert mi még láttuk őt játszani, de egyébként mondjuk most megkérdeznéd a 40 alattiakat, hogy ki az a Spud Webb, akkor szerintem az 1%-os találati aránynál nem nagyon jutná többre. Neki 18 asszisztja volt egy meccsen újoncként a rájátszásban, ilyen gyakorlatilag nincs.
Hát azért a Spud Webbre igazából mi is azért emlékszünk, mert hogy zsákoló verseny nyert, nem tudom, 160
cent is, igen.
És ugye a nevét meg azt tudod, hogy a Spud Webb az, ugye a Spud angolul krumpli, és mindenki azt hitte, hogy a krumpliról kapta a nevét, de alapvetően onnan kapta a nevét, hogy a nagymamája, amikor kicsi volt, akkor azt gondolta, hogy a feje úgy néz ki, mint egy Sputnik, és ezért Sputniknak hívta a Spud Webbet, és a Sputnikból lett Spud. Pedig ez csak egy ilyen kis színes, pedig csak a kis kegyed és a blik olvasóinak.
Pedig milyen szép lenne, hogyha a Sputnikként lenne Sputnik benne a történelemkönyvekben.
Igen.
Mint ahogy egyébként a legtöbb blokk, az 86-ban Manut volt.
Na jó, de hát az oké. Okay.
Igen, de azért vicces, hogy úgy emlékszünk rá, hogy ilyen pálcika ember, aki három pontosokat dobál, és hogy ez igaz, de egyébként tegyük hozzá, hogy ő valószínűleg nem nagyon lehetett több 60 kilónál, most egészen kb. Picit túlzok csak, és azért 9, 8 és 8 blokkos meccsei voltak az első rájátszásában, tehát azért értjük a számokat, hogy ez mit jelent.
De azt is jelentkezett, hogy elfáradtam, és akkor ez beleakadt a labda, tehát hogy igazából nem tudjuk, hogy mennyire volt szándékos, aki ki akart inteni a kispadra.
Na jó, mindegy, ezek a rekordok, de hogyha arról beszélünk egyébként tényleg, hogy az újoncoknak milyen teljesítményük lehet, és hogy milyen sokra vihetik a csapataikat, akkor mielőtt rákanyarodunk arra, hogy az ideiek azok vajon mire lehetnek képesek, akkor mondjuk azt, hogy ha az elmúlt pár évet megnézzük, akkor nagyon kevés olyan újonc volt, aki bajnoki címet tudott nyerni, vagy a döntőig el tudott jutni úgy, hogy most ha nem is a 30 perces határt húzom meg, mert nyilván általában a legtöbb csapatnak ülnek a kispadja végén újoncok, de olyan, aki valóban játszani tudott, akkor tényleg azt lehet mondani mondjuk, hogy a Golden State-nél volt a Jordan Bell, ha még valaki emlékszik rá, mert most már nem nagyon emlékszünk. A két évvel ezelőtti Golden State-nél a Kuminga és a Moody, akik gyakorlatilag nem játszottak, tehát ők inkább csak azért kerülnek bele itt az említésbe, mert hogy most...
Belott voltak.
Igen, meg hogy most azt gondoljuk, hogy ők még részei lehetnek a Golden State jövőjének. A Bubble-ban ott volt ugye a Hero és a Kendrick Nunn. A Kendrick Nunn, aki szintén gyakorlatilag eltűnt a ligából, a Hero pedig talán abban az esetben, vagy abban az értelemben lehet érdekes, hogy a Miami akkor a Butler, aki ugye a mindennek a csúcsa és a megmondó embere, ő a szárnyai alá vette, és ez talán egy picit válasz az elején feltett.
Ezt képest már nem összeveregettek az első, vagy egyik Miami meccs után. A szárnya alól.
A kompetitív
igen.
spirit, ugye, ahogy ezt mondani szokták. De hogy tényleg ott az történt, amit te mondtál, hogy megbízott benne a főnök, és akkor nyilván akkor innentől kezdve mindenki egy kicsit beállt a sorba, és ők aztán egyébként nem is nyertek bajnokságot, csak tényleg ők eljutottak a döntőig úgy, hogy ez a két játékos valós szerepet vállalt ott a rájátszásban, és akkor egyet tudunk még mondani tavalyról is, ez a Christian Brown volt, aki ugye miután az előző évben nyert egy egyetemi bajnoki címet, utána tavaly részese tudott lenni a Denver rotációjának. A Denver erősen lerövidített és megkurtított rotációjának újoncként. Tehát, hogy ő benne volt abban a 8 játékosban, akik valós időket játszottak a tavalyi bajnok csapatban.
Az viszont egy probléma, ha már itt nagyon őszinték akarunk lenni, hogy sokkal többet és érdekesebbet lehet beszélni a régi újoncokról, mint az ideiekről. Főleg az alapján, hogy már rájátszás van, és akikről azt gondoltuk, hogy néhányan, akik ezek milyen jók, majd ezekről milyen jókat fog beszélgetni, azok nem jutottak be a rájátszásba. Tehát ezt mondjuk azért is beszélünk ennyit a régmúltról, meg a régi érdekességekről, mert az újakról vagy valaki, vagy a Wemby, és hát most a Wembyről minek beszélget.
Vagy hát legalábbis itt a playoff.
Vagy amely meglátjuk.
Szóval, hogy igen, amit mondasz, az azért is érdekes, mert ha megnézzük, akkor nagyon kevesen vannak, akik az idei rájátszásban az újoncok közül, nem is tudom, szerepet kaphatnak egyáltalán.
Nagyon így körbe érdeklődsz, hogy na kik az idei legjobb újoncok. Hát úgy túl sok név nem fog az emberek eszébe jutni, még azoknak se, akik úgy...
Hát illetve hát azok, akik a rájátszást, tehát megint ezt azért hangsúlyozunk.
Jó, igen, ki, akik benn vannak a rájátszásban.
Hogy itt lesznek olyanok, akik erről majd... Tehát ez a draft, ez szerintem a 2023-as draft, azt szerintem vonulhat be egy jó draftként a liga történetébe, nyilván elsődlegesen a Wemby miatt.
Hát igen, jó, mondjuk a Holmgren ugye 22-es draft, tehát hogy azt ne felejtsük el, hogy azért őt...
Igen,
hivatalosan miként van apostrofálva.
Igen, hiszen nem játszott egy percet sem az előző szezonban. Igen, de azért itt még szerintem lesznek érdekes játékosok.
Lehet, hogy 10 év múlva azt mondani, hogy mi az, hogy az első 15 választottból 13 bajnoki címet nyert. Tehát, hogy persze lehet.
Egyébként az, hogy 10 év múlva mit fogunk mondani, ez egy dolog, de már szerintem az is egy érdekes kérdés lehet, hogy mondjuk jövőre mit mondunk, mert hogy azért ezt ahogy nézzük ezt a dolgot, azért azt lehet látni, és akkor most nem lövök le szerintem egy nagyon nagy poént, hogy ahogy az első éveseket nem tekintjük meghatározó játékosnak, és akkor jaj, bocsánat, mert ez így annyira a fejembe volt, és ezt elfelejtettem mondani, hogy újonc és a hát meghatározó, vagy most ezt nem tudom, hogy mit mondjunk erre, 93 3, Richard Dumas, ez nem tudom, hogy megvan-e neked még az a srác, aki akkor, és oké, a Phoenixben ott lehetett őt így simogatni a kis buksiját, mert hát ott volt a Barkley, aki ugye MVP lett abban
nem az évben. Nem tudom, miért van meg nekem,
és de ott volt a Kevin Phoenix, Johnson. Igen. Mert ott szerintem ott biztos, ott azért ugye az volt valahogy, hogy most akkor megverik a Chicagót, és a Richard Dumas újoncként ott azért voltak olyan meccsek a döntőben is, amikor most már nem tudom, hogy most az igaz-e, hogy ő volt a legjobb játékosa a Phoenixnek, de hogy nagyon ott volt, és látványos zsákolásokkal, és tényleg mindent oda tett, és aztán ő kábítószer problémák miatt hús kiesett a ligából, tehát hogy valójában róla, ha ott nem látjuk őt játszani, akkor nem lenne semmiféle
hát igen, valós, mert pár évet volt aztán,
valós emlékünk, aztán igen, tehát hogy ő abszolút eltűnt, de hogy van ilyen, hogy valakinek így kifut, de azért ez nem jellemző, és akkor visszakanyarodva.
Ráadásul vele kapcsolatban még az is fontos, hogy ő 2 évet azért nem játszott, mert hogy eltiltották.
Itt a szer használat, igen. De hogy visszakanyarodva ahhoz, amit akartam mondani, hogy azért a második szezonos játékosoknál ott már azért sokkal jobban, tehát hogyha azt néznénk, akkor sokkal inkább megvan ez a dolog, mert letudták az első tanulóévüket, mert a csapatuk közben összeszedett még egy ügyes játékos.
Hát igen, mondjuk a San Antonio most bezsákol még egy ilyen franciát, akkor lehet, hogy jövőre már csoda csapat lesz, vagy nem jövőre, tehát hogy következő szezonban már csoda csapat lesz.
Hát igen, bármi lehet, és hát azért, hogyha megnézed, akkor a tavalyiból, tehát a Banchero például azért ugye ott van már, a Chet az ilyen szempontból nem számít, de a Keegan Murray, akik végül is a végén kiestek, de hogy ez ott hangyányin múlott, hogy vajon bejutnak, vagy nem jutnak, és akkor itt azt mondom, hogy akkor a Dyson Daniels meg bent van, és akkor ami még érdekesebb talán, ugye az én új Scottie Pippenem, Jalen Williams bent van, és a másik Jalen Williams is nyilván bent van, és ezek a játékosok, mert most mondhatjuk a Jaden Hardy-t is, meg mondhatjuk a Max Christie-t is, de ők nyilván ők a kispad végéről, vagy a közép végéről, hát ha bekerülnek. De mondjuk a J-Dub egy iszonyúan meghatározó játékos, nem témája a mai adásunknak, hiszen nem újonc, de azért annak, hogy az Oklahoma City jut-e valahova, annak ő egy jelentős letéteményese ebben az évben is, és hogyha nem történik vele valami, akkor a következő években is, és akkor itt kell, hogy elsüssem, hogy mondjuk az úgynevezett clutch pillanatokban, tehát amikor ugye szoros meccsről beszélünk, akkor ő például hatékonyabb volt, mint a Shea. És ebben nyilván benne van az is, hogy elsődlegesen az ellenfelek a Shea-t akarják megfogni, de azért egy csapatnak a második legjobb játékosát, és jelen pillanatban azért azt gondolom, hogy mondjuk még, vagy az én elképzelésem szerint lehet, hogy nem még, hanem már.
Mindig is az lesz.
Második legjobb játékosa, azért az
ő játszott egyedül 40 percet többet az első meccsen az Oklahoma-val, csak hogy mert szintén visszacsatoljunk.
De nekem tényleg így szóval nagyon sok mindenben hozzá ezt a Pippen-szerű.
Fény, pár év múlva azt mondani, hogy te vagy az igazi szakértő, hiszen azt te amikor még ember nem hallott róla, te már az MVP-t odaadtad volna.
Így ez lesz, és majd az Eklav hozzám jön kérdezni, meg a Redik. Na jó, hát ez egy másik történet, majd a megkoronadásomat ezt majd...
Igen, valahogy próbálom rákanyarodni az idei újoncokra, de hát...
Nem nagyon megy.
Nagyon megy, mert úgy hát a MB, és akkor meg Holmgren, és akkor sziasztok. Tehát, hogy kb...
Jó, de nem, tehát igen, tényleg, hogyha ha végignézzük, hogy kik azok, akik egyáltalán előkerülhetnek itt, akkor nyilván már eleve arról beszélünk, hogy a 10-es nagyságrendnél kezdődik, tehát persze ott van a 6. választás az idei vagy a tavalyi draften, aki a legmagasabban lett választva, az Anthony Black, aki 69 meccset játszott az Orlandóban, 17 percet átlagolt ez idő alatt, de nála is az látszott, tehát egyrészt most nem játszott az első meccsen, ha jól tévedek, ráadásul a szezon végén elkezdtek rövidülni a megjelenései, elkezdtek ritkásabbak lenni eleve, és ez jellemző, hogyha az ember ránéz arra, hogy az újoncokat hogy kezelik, nagyon sokszor lehet azt látni, hogy a március 1, mint egy ilyen határvonal, addig próbálkoztunk, néztük, hogy be fog-e érni, hogy tudjuk-e az ő ifjonti lendületét majd használni a playoffban, és utána, hogyha komoly csapat vagyunk, akkor elkezdünk ebben az utolsó mondjuk azt, hogy 40 napban arra fókuszálni, mi lesz majd a rájátszásban, és azokat a játékosokat játszatjuk, akiket akkor akarunk játszatni, és már sokkal kevesebb a próbálkozás. Oké, ha a végén esetleg maradnak olyan meccsek, amik már nem számítanak sehova, akkor ott esetleg pihentetjük a sztárokat, és bedobjuk ezeket, de ugye idén gyakorlatilag ez senkit nem tudott érinteni. Tehát a Boston kivételével az összes playoff csapatnak valahova volt még turnia magát. És akkor még itt azt mondhatjuk, hogy a nyugat 4-5 volt, tehát a Clippers és a Dallas volt. A legvégén, amit, na de az is a végén volt. Na, tehát amit tudom én, mondjuk 2-3 meccsel a vége előtt derült ki, hogy akkor ők nagyjából azon a helyen fognak végezni. De egyébként a Boston kivételével mindenkinek hajtani kellett azért, hogy beférjen, hogy jobb helyen legyen, hogy pálya
hát és ugye minden meccs után változott a helyzet, tehát még nem is az volt, hogyha jó, most nyerek kettőt, akkor megnyugodhatok, hiszen mindenki nyert, kikapott, előzött, tehát hogy abszolút nem volt mindegy. Jó, mondjuk az idei szerintem az ilyen kívül, magyarul is egyszer lehet egy ilyen egy külön műsort, hogy legkiélezettebb, nem tudom, befutók, de az idei az nagyon úgy tűnt, hogy...
Igen, de ez azt is jelenti, hogy ez az újoncokra is egy ilyen élesebb határvonalat rajzolt ki, és hogyha azt mondtuk, hogy a Blackkel ez volt, akkor a Jordan Hawkins, akire ugye én azt mondtam, hogy 2027-ben All-Star lesz, és hogy 50-40-90-et fog majd simán csinálni valamikor a pályafutása során. Ő például ugyanúgy az elején
egyszer majd lesz neked egy ilyen szembesítő műsorod.
Lesz.
Az összes ilyet majd fejedre fogjuk olvasni, és kíváncsi vagyok, hogy pluszba vagy minuszba végzel.
Én is kíváncsi vagyok, de azért nagyon fogok drukkolni. Egy csomószor van, amikor így nézem, és amikor ezek a játékosok jól játszanak,
akkor így azt érzem, hogy
mekkora vagyok. És amikor a következő meccsen nem játszanak olyan jól, de akkor így azt mondja, hogy mondhatta, milyen hülyeséget? Hát ez a srác föl se tud kelni a kispadról. És egyébként itt azért ez a bizalomhoz egy kicsit ilyen érdekes visszanyúlás, hogy Jordan Hawkins, aki ugye tavaly egyébként a Yukonnal egyetemi bajnoki címet nyert, és tényleg az év elején, oké, hogy a sérülések miatt, de azért voltak olyan meccsei, amikor abszolút ott kellett lenni, és 30 pont fölött játszott, és így dobott, úgy dobott, akkor, amikor a Pelicans úgy nézett ki, hogy bajban van, mondjuk a play-innél, a Lakers ellen, akkor sem mondta azt neki a Willie Green, hogy te figyelj, próbáljuk meg, dobjál rá kettőt, mert hát, ha benne van a kezedben.
Igen.
És végül is majdnem visszajött így is a Pelicans, hogyha nem sérül meg a Zion, akkor ki tudja, hogy mi lett volna a vége, de nem mondták neki azt, és ez a típusú bizalomhiány, mondjuk akkor így, az igenis látszik a játékosoknál, ugyanígy a Derek Lively, akiről az év elején az, hogy hirtelen a Dallas kezdőcentere lett, nála azért már trade deadline-nál azt mondták, hogy jó, majd lehetsz a jövő Tyson Chandler-e, de most mi lenne, ha idehoznánk a Gaffordot, mert neki már van 5-6 év rutinja ebben a ligában, és akkor ő ugyanazt tudja csinálni, mint te,
hát de csak ő egy kicsit. Egyébként ez érdekes, hogy nagyjából ugyanazt tudja csinálni. Tehát nem az van, hogy tanulj tőle, már értem én, hogy lehet, hogy egy ilyen mentor folyamat is van benne, de hát annyira nem gondolom.
Hát főleg azért nem, mert a Geffordban még szerintem már nem az értve, van benne, tehát, hogy én még tanítani akarom ezt a gyereket, hanem inkább én akkor elvenném a helyét és csinálnám. De a Dallasnál azért mondjuk akkor így viszont azt hozzátehetjük, hogy az látszik, hogy ők ezt találták ki, hogy nekik egy ilyen centerre van szükségük, igen. És akkor a Powell egy ideig tudta ott ezt a dolgot tartani, és amikor tudtak szerezni egy olyat, akkor szereztek, és akkor rájöttek, hogy tulajdonképpen ez jó, csak ennél egy kicsit hatékonyabb, erősebb, fejben érettebb kell, mert azért bármikor, amikor erről beszélünk, akkor a régi veszőparipám, ne felejtsük el, hogy itt 19-20 éves gyerekekről beszélünk, és igenis az van, hogy nehéz azt elvárni valakitől, hogy a legkiélezettebb helyzetekben, a legélesebb pillanatokban, 19 évesen vagy 20 évesen olyan hideg fejjel tudjon cselekedni, vagy annyira képbe legyen, hogy az
hát jó, de erre kellett készíteni.
Fordítassa. Igen, de hát
arra van az alapszakasz.
Neked mondjam, hogy egy 18-19 éves korosztály, jó, 20 értem, évesek, azok még nem ott tartanak fejben egész egyszerűen.
Ez igaz.
És akkor, hogyha ezt mondjuk, akkor szerintem mondhatjuk azt is, hogy és akkor itt jön elő az a rész, hogy a 4 éves egyetemi karrier, ugye, és akkor most majd, hogy kihányadik lesz a draften, azt majd meglátjuk. De hogy itt előjön az, hogy azok a játékosok sokszor van, hogy előrébb tudnak lépni, vagy tudnak szerepet szerezni maguknak a playoff drámájában, gyönyörű hasonlattal élve, akik mondjuk 4 évet húztak le egyetemen, Jaime Jaquez.
Hát igen, ezt akartam mondani, hogy ő, aki 18. helyen draftoltak, volt az első, aki 4 évet húzott le egyetemen. Már hogy ebből a tavalyi draftból.
Igen, de aztán ugye ott lesz majd a Strother, aki végül is, miután próbálgatta őt a Denver, de március után, tehát nála is eljött az a piros vonal, amit már nem nagyon tudott átlépni, és a Shepard az Indianában áttudta ezt, de ők azért inkább kiegészítő pozícióban vannak. De hogy itt látszik az, hogy akik 4 évet játszottak, jobban képzettek már, tehát lehet, hogy kisebb az alaptehetségük, de jobban vannak képezve, amit majd persze a fiataloknál, tehát az 1 év után az NBA-be kerülő játékosoknál is a játékos fejlesztés nyilván meg fog történni, csak ezek már sokszor túl vannak rajta, és fejben is sokkal inkább ott vannak, gondoljunk a 25 éves David Robinsonra, vagy a csak 23 éves Jaime Jaquezre.
Igen, egyébként Strother csak 3 évet volt egyetemen, de igazából tök mindegy, mert ha megnézzük a draft választásokat, azt a baromi sok freshment, aki az első 15-ben volt, tehát ahhoz képest ez már egy egyetemi nyugdíjas.
Tehát, jó, igen, akkor bocsánat, lehet, hogy ez csak úgy igen. Összemosódott az én fejemben is, mert hogy a Denver egyébként kifejezetten ilyen játékosokra utazott, tehát most lehet, hogy akkor ő nem 4, hanem csak 3, de nekik ez volt a stratégiájuk, és egyelőre még nincsenek itt a csapatban, tehát nem ők határozzák meg a Nuggets-et, de azért erre felé lehet látni, hogy vannak akik mennek erre.
Igen, de én még azt akartam mondani, ugye beszéltünk múltkor erről, hogy egyre fiatalabb a csúcs teljesítmény, életkor, meg hogy milyen háttér, meg milyen képzés van már óvodától kezdve. Tehát, hogy engem azért az mindig is meglepett, és idén is meglepett, vagy a tavalyi draftban, hogy tényleg szinte csak freshman van most azokon kívül, akik nem egyetemen játszottak, meg külföldön játszottak. Tehát, hogy valószínűleg ma már tényleg nagyon kevéssé van az NBA csapatokban. Tehát ezekben nem az van alapvetően szerintem benne, hogy ezeket azért draftoljuk, mert, mint ahogy beszélünk eddig erről, mert ezek azonnal mekkora sztárok lesznek, hanem annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy milyen jó a képzés, meg stb. Bennük mégiscsak az van, hogy hopp, akkor a tehetséges gyerek 1 év után már jöjjön, és akkor majd mit csinálunk belőle a játékos? Nem azért, mert attól félünk, hogy majd ott megsérül, meg ott. Tehát, hogy ugye alapvetően
nem,
az lenne félünk, az érdeked.
Nem, attól félünk, hogy valaki más elviszi.
Igen, de alapvetően az lenne az érdeked, hogy ha egy teljesen ilyen idealisztikus világban, hogy játszol 4 évig egyetemen, és akkor nézzük meg, hogy kiből milyen játékos lesz. Most persze, most nem menjünk bele, hogy ez miért nem így van, de hogy az alapindok ezek szerint, és tényleg az, hogy freshman, tehát, hogy majd mi kihozunk bőle a maximumot, nehogy már te ott elronsd, vagy nem tudom, mi történjen vele.
Hát igen, meg szerintem tényleg az benne van egész egyszerűen, hogyha én nem viszem el, akkor te el fogod
igen,
vinni,
ez is benne van.
És akkor már cseszhetem,
jó, de mondjuk
mert
az, hogy
ez a játékos tényleg olyan jó, és tényleg annyi van benne, és itt azért ebben benne van az, hogy azt kevesen mondják, hogy ezt csak én tudom kihozni belőle, azt mondja, hogy valószínűleg te is ki tudod hozni, vagy ha nem, akkor egyébként te fogod elrontani, mert te nem fogsz rá figyelni, mert nálad fog bekerülni a ligába, partizni fog, tehát hogy azért sokszor látszik, és ez egyébként nyilván egy 4 éves játékosnál is.
Ja, minden játékosnál, csak azért egy 4 éves játékosnál már sokkal inkább kijönnek a személyiségének a vonásai, meg abszolút nem mindegy, hogy valaki, hogy az előbb mondta, 18-19 éves, vagy 22-23 éves, és az is egyébként benne van, hogy inkább akkor derüljön ki, hogy baj van vele, de hát ugye volt sok olyan játékos, akik azért nem lettek sztárok, mert egyetemről kiderült, hogy nem tudom, imád bulizni, csajozni, kábítószerezni, stb. Úgyhogy mondjuk az első évében semmi híre nem volt annak, hogy ilyen lenne. Igen. Tehát, hogy sokszor ez még egy pozitív dolog. Ugye akkor mindig jön az, hogy de ha első évben elment volna az NBA-be, akkor ez... De mindegy, ezt hagyjuk. Ez csak megint arra akartam igazából kiukadni, hogy ezek szerint az NBA csapatok mindig azzal, hogy nézzük meg, ha viszonylag jól játszik, gyorsan hozzuk el, és akkor majd mit csinálunk belőle igazán jó játékos.
Igen. És akkor ugye ott is vagyunk a végénél a dolognak. Az Oklahoma City, aki ugye fordítottját csinálja, ők simán elhozzák 1 év után, ahogy ott van. Nem számít, mi majd képezzük. És egyelőre azért nehéz azt mondanunk, hogy nem működik.
Jó, de ennyi draftpickkel könnyű. Tehát ha fele kuka, akkor is marad egy halom jó játékos.
És vannak azért kukák benne, de ha megnézzük, akkor az idei szezonban, hogyha még nem a Holmgrent mondjuk először, hanem a Kason választ, akit ugye tizedikként választottak, és akkor technikailag már nem emlékszem, hogy ez hogy volt, ugye a tizedik és a tizenkettedik, tehát a Lively-val ott volt egy csere, tehát a tizedik ez a Dallas-é volt, és de az Oklahoma választotta. Mindegy is, hogy most kidraftelte alapvetően, mert az első azt rögtön a draftnél lehetett tudni, hogy ő az Oklahoma-ba kerül, és azért ő 82 meccset játszott, tehát ő abszolút alapember volt, és ez azért nagyon ritka az újoncok esetében. 20 percet játszott, és 42%-kal dobta a 3 pontosokat. Ráadásul ő ugye alapvetően a védekezése miatt, tehát neki az a hívókártyája jelen pillanatban még mindenképpen, de hogy ő egy abszolút alapember abban az Oklahomában, amelyik megnyerte a nyugat alapszakaszt, ugyanúgy alapember, mint a másik 82 meccses játékos, annál a 9 perccel egyébként többet átlagoló Holmgren, akinek ráadásul még az első playoff meccse sem sikerült túlzottan rosszul, ha úgy nézzük. Tehát ugye különösen a blokkok tekintetében, amiben a szezonban ő az ötödik legjobb blokkoló lett. És tegnap kiosztott még ötöt.
Még ötöt, igen.
Szóval, hogy vannak azért olyan játékosok, akik oda tudnak kerülni, de hogyha azt mondjuk, hogy ez mennyire labilis dolog, akkor ez talán egy válasz lehet arra a kérdésre is, hogy a nyugat elsőnek mekkora esélye van arra, hogy a bajnoki címet nyerjen idén.
Hát szerintünk sem ekkora, de ez majd persze ki fog derülni. Nekem már az egy óriási meglepetés, hogy Holmgren nem sérült meg. Én ugye annak a nézetnek a híve voltam, hogy soha nem fog végbírni egy szezont, főleg az első éve után, de eddig még működik. Aztán lehet, hogy holnap lesérül, de szerencsére eddig nem sérült le, ami szerintem egy több pozitív jel.
És hogyha azt mondjuk, hogy nem lesznek bajnokok, az egy dolog, de azért én most már egy picit tovább lépnék talán annál a jövendőlésnél, amit mondtam, 3 hónappal ezelőtt, vagy 4-jel ezelőtt. Az Oklahomában én szerintem benne van akár egy nyugat döntő is.
Ja,
bár még mindig azt mondom, hogy a második kör is egy lehetőség.
Bármi lehetőség, és azért ne felejtsük el, hogy ők azért, tehát bennünk nem lesz az, hogy most vagy soha. Azért biztos, hogy akár tudatalatt, akár tudatosan bennünk van ez a iszonyú sok draft pick. Az egy másik kérdés, hogy most odaadnak-e ötöt egy játékosért, vagy folyamatosan az újoncokat hozzák és építik be. De ő bennük benne van egy mondjuk egy 5 éves terv legalább szerintem. Nagyjából ugyanezzel a csapattal, vagy ugyanezzel a maggal. Tehát ott biztos nincs kapkodás. Persze csalódottak lesznek, ha ide nem jutnak döntőbe, de...
És ez lehet, hogy nem is egy 5, hanem egy 10 éves.
Bármi, de hogy első körben szerintem azért 10 éve előre tervezni, az nagyon hosszú. Ugye engem még az érdekel, hogy lesz olyan szavazó, vagy volt-e olyan szavazó, aki nem Wembyt rakta első helyre, mint év újonca. Szerintem nem.
Szerintem, hogyha volt, akkor ez borzasztóan elfogult volt. Mert valójában,
de
valójában
azért az nagyon ritka,
szezon végére...
Nagyon ritka, hogy valaki az összes...
Elmúlt ez a kérdés.
Én is ezt gondolom, de lesz olyan, aki csak azért isből azt mondja, hogy nem.
Hogy a Holmgren.
Hogy a Holmgren. Nyilvánvalóan nem azért, mert azt gondolja, hogy jobb játékos, hanem ez a, majd én megmutatom, és akkor majd, bár azt hiszem, nem fog kiderülni, hogy ki volt az utólag, ugye az fog kiderülni, hogy mik voltak az arányok, de lehet, hogy ő, nem, hát azt nem fogja szerintem bevallani. De majd meglátjuk. Szerintem azért nem lesz ilyen. Tehát szerintem ez 130-ból 130 első helye lesz.
És ugye a bajnokság végén kinek lesz első helye, az meg még egyelőre ugye kérdés.
Melyik újonc lesz bajnok?
Sajnáljuk, hogy Brandon Podzimskiről.
Azt nagyon sajnáljuk.
És Dale Davis fiáról, Trace Jackson Davisről nem tudtunk beszélni ma, de hát az volt a súlyos megkötés, hogy olyanokról kell beszéljünk, akik bejutottak a rájátszásba. Úgyhogy a jövő héten valami másra fogunk fókuszálni.
Legalább ennyire érdekes lesz.
Szervusztok!
Sziasztok!